Dibáci Zsuzsa 15 éve alapította a Nyíregyházi Baba Klubot. A nyíregyházi pszichológus szakember, mint mondja, egy hiánypótló klubot hoznak létre, amely folyamatosan segítette és segíti a családokat. Dibáci Zsuzsa felhívta a figyelmet a digitális világ veszélyeire is, hiszen, mint mondja, már kimutatható, hogy azon kisgyerekek közül, akik sok időt töltenek a villogó képernyő előtt, sokan digitális autisták lesznek. Dibáci Zsuzsával Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
Az idén ünnepelte a Nyíregyházi Baba Klub a 15 éves évfordulóját, és ugye ilyenkor mindig meghívják az alapítókat az eseményre és az ünnepségre, így volt ez most is. Hogy érezte magát, és mit tudott hozzátenni ehhez a klubhoz? Miért tartották annó 15 éven fontosnak, hogy létrehozzák Nyíregyházán a Nyíregyházi Baba Klubot?
Azért tartottuk fontosnak, mert megéltük azt, hogy néha az anyukák elbeszélnek egymás mellett. Nehéz anyának lenni, de mégis van egy ilyen rózsaszín szirup a körül, hogy milyen a tökéletes anyuka, milyen a tökéletes gyerek, és ennek a szorongató érzésnek a hátrányát megélve, megtapasztalva pszichológusként azt gondoltam, hogy kellene létrehozni egy olyan közösséget Nyíregyházán, ahol egyrészt szabadon lehet arról beszélni, hogy vannak az anyaságnak nehéz pillanatai, illetve vannak egy anyának félelmei, akár a gyerekneveléssel, akár a kötődéssel, akár a szeretettel, akár azzal, hogy mit csinálok jól vagy rosszul a gyereknevelésben, és hogy ennek legyen egy helye, helyszíne, heten te tudjunk találkozni, tudjuk a gyerekeket és egymást is támogatni bizonyos nehéz kérdésekben, és nekem ez nagy öröm, hogy mi már rég nem vagyunk a klubban rendszeres tagok, sőt évente talán, ha egyszer-egyszer visszamegyünk, de mégis ez a klub 15 éve él, és a mi gyerekeink már középiskolások, akik ott voltak és csúsztak, másztak a szőnyegen, de van egy olyan igény erre, hogy tovább megmaradt, és ez nekik fontos.
Hogy látja, az elmúlt időszakban hány családnak tudtak segíteni, és mennyire voltak hatékonyak, hogyan tudná összegezni ezt az elmúlt 15 évet?
Hát ez most nehéz kérdés, mert ennyire már nem látok a jelenlegi állapotra. Amit én tudok, hogy azok az anyukák, akik alapító tagokkal együtt jelen voltak ebben a klubban, a mai napig tartják a kapcsolatot. Érdekes, hogy a lányomnak is osztálytársa általános iskolában babaklubos kisbarátnője volt, a fiamnak 3 osztálytársa, aki a babaklubból jött föl, és jöttek együtt általános iskolába, és ők is nagyon összezárnak, nagyon tudják támogatni egymást, hiszen pocakos koruk óta ismerik egymást, ismerik egymást tulajdonságait, odafigyelnek egymásra, megvédik egymást, hogyha szükséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek között egy nagyon pozitív, erős, támogató, szerető kötődés alakult ki. Hogy ez hány családot jelent, én megmerem kockáztatni, hogy olyan 100 körül itt biztosan.
Ugye most itt tartott egy előadást ezen a rendezvényen, digitális autizmusról. Miért tartja fontosnak ebben a korban egyre többet beszélni erről a témáról?
Ugye maga a digitális autizmus vagy virtuális autizmus, ez nem egy szakszó, ez egy köznyelvi szó a szakma beliek között, nincs ilyen diagnózis, de sajnos egyre jobban tapasztaljuk az elmúlt 10 évben, hogy akár a bölcsödében, akár az óvodákban megjelennek az autisztikus tüneteket mutató gyerekek, és annyira emelkedik a létszámuk, hogy elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy vajon mi áll ennek a hátterében, és hát csak végig kell menni az utcán. Hogyha nézzük a Kossuth teret, és elsétálunk, akkor a babakocsikban ülő gyerkőcök kezében mondjuk 10-ből 8 babakocsiban ott van a telefon, vagy a tablet, és mi szakemberek azt mondjuk, hogy 0-2 éves korig 0 képernyő időnek kellene, hogy a gyerek idegrendszerét érje ez a pixel, ez a villódzó fény, vagy akár ez a hirtelen elé rakott vizuális élményanyag. Fölötte is 2-4 éves korig egy olyan maximum 20 perc per nap, és a fölött is egy fél óra, tehát 7 éves korig napi fél óra bőven elég, és az sem biztos, hogy a szülők észreveszik, hogy ó, hát a gyerek csak mondjuk 2-5 percet tabletezik vagy telefonozik, de a háttérben folyamatosan ott a tévé, akkor az már nem 2 perc, akkor ez már nem 5 perc, mert oda néz, ránéz, és ráadásul kontrollálatlanul olyan információk birtokába jut, olyan vizuális képanyag tárul elé, akár egy reklámban, akár egy film részletben, amit sem az idegrendszere, de a lelki világa sem képes akkor ott feldolgozni, és egyre több az olyan, hát azt mondjuk, hogy az autizmusnak van egy tipikus triásza, ami egyrészt megjelenik a szociális szociális interakciókban, másrészt megjelenik a beszédben, és harmadik rész pedig megjelenik a viselkedés szervezésben. Hogyha belegondolunk egy tabletező gyerek, vagy egy telefonozó gyerek készen kapott képélményébe, abban semmilyen szociális interakció nincs. Ő azt kapja, abban nem aktív, hanem passzív résztvevő, nem tanul meg szemkontaktust felvenni, nem tanul meg arcról érzéseket olvasni, arra viszont reagálni. Tehát ez egy egyoldalú interakció, kvázi, ahogyan az autista gyerekek bezárnak a saját világukba, ők is bezáródnak egy világba, a tablet és az ő világába, de abba ott neki nem kell tevékenyen részt venni. Nagyon sok a rosszul beszélő, megkésett beszédfejlődésű, vagy egyáltalán nem beszélő 3 éves, pont ezért, mert hogy ott nem kell beszélgetni. Ő hallja, lehet, hogy a beszédértése jó, de a beszéd produkciója nem megfelelő. Meg nincs is rá igénye, hiszen nem kommunikál otthon, hogyha egy mesét olvasunk, vagy játszunk velük szerepjátékot, vagy akár ilyen utánzó játékokat, abban van egy interakció, mert elválom tőle, hogy gyere, válaszolj vissza, tegyél úgy, mint a kiskutya, vagy bármi olyan kontakt, amivel megéli, hogy a kommunikációnak van egy oda-vissza csatoló része. És a harmadik rész a kreativitás, meg a viselkedés szervezés. Ugye egy mesében, ott végig kell gondolni a rövid mesében is az esemény folyamatot, hogy mi történt előtte, utána, és mi lesz a következménye. Végig kell gondolni, el kell képzelni, hogy nézett ki az a mesehős, a királylány, a sárkány, és itt egy nagyon fontos, hogy olyan képélményt vagy képanyagot fog kreatívan elképzelni, amit az ő lelki világa éppen aktuálisan elbír. Egy tabletnél, egy tévénél, amit eléraknak. És lehet, én ezt úgy szoktam a szülőknek egyszerűen elmagyarázni, hogyha egy pici 2-3 éves elé oda teszek 4 darab sárkányképet, vagy milyen a sárkány, akkor ő a süsüt fogja választani, mert neki az a sárkány, azt bírja el a lelke. Egy 12 éves már valószínűleg a trónok harcából fogja kivenni, mert hogy azt meg már ő ismeri, vagy elbírja. De ne tegyünk a 2 éves elé trónok harcát. Ott meg a tabletbe bármikor bevillanhat egy reklám, még egy kontrollált szülő által meg leszabályozott YouTube csatornán is előfordulhat, hogy bevillan egy olyan képélmény, ami neki nem jó.
Akkor magyarul a szülők sokszor magukat próbálják menteni és mentesíteni a gyerekkel való foglalkozás alól, vagy az idegeskedés alól, hogy amikor ilyen helyzetben vannak, hogy a gyerek esetleg feszültebb, akkor odaadják nekik a tabletet, odaadják nekik a telefont, vagy nézzék éppen a tévét. Ilyenkor a gyerek ugye megnyugszik, nézi, jól el van, de hosszú távon nagyon rossz hatással van rá.
Akkor menjünk egy pillanatra oda, hogy a szülők magukat mentesítik, ez teljesen jogos, ez az elektromos bébicsősz fogalom, ez már nagyon régóta van. Azzal azért vitatkoznék, hogy ha a gyerek feszült, akkor jó megnyugtatási mód el, hogy oda teszem a képernyő elé, mert ez csak egy figyelemelterelés. Ez arra jó, amikor a Tesco-ban hisztizik a gyerekem, hogy vegyen meg neki a nem tudom micsodát, és földhöz vágja magát, akkor elterelem a figyelmét azzal, hogy gyere, tegyél anya kosarába bele cukrot, meg lisztet, meg olajat, de a maga a feszültség szint egy gyerekben attól, hogy én beültetem a tévé elé, nem fog csökkenni. Ez az egyik probléma. A másik, hogy az érzelem szabályozás és az érzelem kezelése, vagy szociális módon történő, vagy szocializált módon történő kiélése megint nincs megtanítva. Letiltok egy folyamatot, hogy hisztizel, de nem megyek mögé, hogy miért hisztizel, mi a probléma, hogyan oldom meg, kap egy tüneti kezelést, de ezzel azt tanítom meg neki, baj van, akkor keres valami szert. Ez legyen a tévé, ami ugyanúgy függőséget okozhat, vagy majd a későbbiekben bármiféle szer, vagy alkohol, vagy bármiféle függőség. A harmadik része, hogy szülőként én azt gondolom, hogy amögé kell nézni, hogy vajon miért feszült, mi a probléma, miért kezdett el hisztizni. 2 évesen teljesen normális dolog, hogy dackorszak van, mindent egyedül akar, én akarom csinálni, és ebből jön egy belső feszültség, mert nyilván a képességei mondjuk nem feltétlenül ott tartanak, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Vagy azért, mert én megtiltottam neki valamit, azt is el lehet magyarázni, hogy igen, én most ezt megtiltom neked, de akkor gyere cserébe kapsz valamit. Tehát, hogyha valamit megtiltok, akkor azért mutassam már meg neki, hogy mit adok helyette. És igen, valom én is ki gyerek anyukájaként, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy kiiktatom idézőjelbe egy tévével, vagy egy mesével a gyereket, és nem mondom azt, mert álszent lennék, ha azt mondanám, hogy soha nem történt ilyen, de vannak olyan eszközök, azok lehetőségek, ismerem a gyerekemet, hogy mi az a játék, amivel szintén le tudom nyugtatni, szintén el tudom terelni a figyelmét, de mégsem okoz ilyen károkat.
A digitális világ helyett ön mit ajánl a szülőknek, hová nyissanak, milyen irányba, és mit mutassanak meg a gyermeküknek?
Nagyon fontos megjegyezni, hogy azért azt nem mondhatjuk, hogy nem szabad, le kell tiltani, hanem inkább a egészséges módon történő használatra kell megtanítani a legkisebbeket is. A másik oldala az, hogy mindig az adott életkornak megfelelő játékoknak kell a helyét és rendszerét megtalálni. Ugye nagyon pici korban nagyon fontosak az érzékelést, érzékleteket fejlesztő, ilyen csörgő, zörgő, börgő játékok, és nagyon sok mozgás. A hinta, a hőcöktetés, a simogatás, a mondókázás, de csak amit Vekerdi tanár úr mondott, az egyszerű szabadjáték, amire neki igénye van. Én azt mondom, hogy gyerekek nagyon okosak, ismerik a saját idegrendszeri, értelmi, érzelmi fejlődésüket tudattalanul, és megtalálják mindig azt a játékos eszköztárat, ami éppen aktuálisan az ő fejlődésükhöz kell. Ő nem fog tévét nézni, hogyha én nem kapcsolom be. Nyilván kéri a telefon, de nem azért, mert azért, mert anyánál látja, vagy apánál látja, hogy mi az az érdekes, és ugye ők utánoznak, és szeretnének bennünket utánozni, és úgy tenni, mintha ők is felnőttek lennének, de ha én otthon magamat tudom hát példaként elétenni, hogy én evés közben nem telefonozok, háttérben nem szól a televízió, szólhatott egy rádió, szólhatott egy mesejáték, sőt, szólhat úgyis a tévé, hogyha én le tudom venni, az okos tévéknek van ilyen funkció, hogy képet leveszem, és a hang megy a háttérben. Tehát, hogy nagyon sok minden megoldás lehet, ami segíti a szülőket ebben, de akár egy egyszerű társas. Én már 2 éveseknek láttam nagyon jó társast, ha egyforma a kártya csapja az asztalra. Hát azért azt, hogy egy egyszerű ábránál egyforma vagy nem egyforma, ők is el tudják dönteni. Rengeteget kint mozogni a szabad levegőn, a pszichomotórium fejlődésének a legnagyobb hiányossága most, és ez sok-sok tanulási nehezítettség, beszédfejlődési zavar és figyelemzavar hátterében az, hogy nem mozognak eleget. Ugye a 2D-s képernyőt helyett ülne, vagy ott ülnek, és a 3D-ben meg nem tudnak jól mozogni.
Mitől alakul ki a hiperaktivitás a gyermekekben? Van-e hatása a digitális világnak?
Ugyanaz, mint a digitális vagy virtuális autizmus. Egyrészt a hiperaktív gyerekeknek van egy, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak ezért, van egy genetikai hagyományozódás, ugye tudjuk, hogy általában a fiúk populációjában nagyobb számban fordul elő, van egy öröklődés, de ez nem úgy öröklődés, mint a genetikában, hanem az, hogyha a szülő hiperaktív, akkor ebben a felpörgetett családban hiperaktívvá válik a gyerek, mert ebben nő bele, és ez a természetes számára, és a harmadik pedig a mozgás hiánya. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az agyi fejlődés az ugye a nyaktörstől előre a frontális lebenyig hat, és a viselkedés és mozgás szabályozásnak a központja az a frontális lebeny, ami legutoljára érik meg. Na most, hogyha a fejlődésből a húzóerő, a mozgás kimarad, akkor ez a folyamat, ez lelassul, vagy megáll, és a frontális lebeny pont az, ami a figyelmet, a túlmozgást, a beszéd késztetésnek a tiltását nem tudja leállítani, még nem érett a frontális lebeny. Nem kell megijedni, 12 éves korig, és van olyan kolléganő, aki 30 éves fiatalemberrel is ezt meg tudta mozgásfejlesztő terápiával oldani, de 12 éves kort jelöl meg általában a szakma, addig még nagyon flexibilis az agy, még tud bizonyos területek funkcióit is átvenni, ha szükséges, és akkor azok a mozgásformák, amelyek kimaradtak, vagy nem megfelelő időig tartottak a fejlődési folyamatban, azokat egy mesterséges mozgásterápiával vissza lehet építeni.
Térünk vissza a digitális autizmushoz. Hogyan lehet észrevenni, hogyha egy gyerek esetleg erre hajlamos, vagy milyen tulajdonságaikat észlelhet a szülő, hogy esetleg baj lehet akár ilyen területen?
Az egyik tipikus probléma az az, hogy az autista vagy autisztikus tüneteket mutató gyerkőc nem oszt meg élményt. Tehát, hogy azért már egy 1,5-2 éves gyerek megfogja a szülő kezét és odahúzza a szekrényhez, és akkor jelzi neki mutogatással, vagy bármilyen kis apró hangokkal, hogy neki mire van szüksége. Az autista nem szeretne az autisztikus tüneteket mutató gyerek élményt megosztani, nem fog a felnőttel, kortárssal interakcióba kerülni, ő nem mutat tárgyra rá, hogy nézd, anya, nézd, apa, ott a repcsi, ott a kis autó, vagy ott megy a nénó autó, nem visz oda faágat, kis követ, gesztenyét, hogy nézd, mit találtam. Tehát, hogy ezek az élménybe kapcsolódó interakciók, ezek autista gyereknél soha nincsenek jelen. Játékában nagyon korán felismerhető, hogy még egy kisgyerek elkezdi utánozni a szülőket, elkéri a telefont, úgy tesz, mintha telefonálna, megy anyához, úgy tesz, mintha főzne. Tehát ez a mintha játékok, ezek az autista gyerekeknél nem indulnak meg. Ugyanígy a játékból bármi lehet. A kis autó, vagy a fakocka az lehet éppen kis autó, hogyha a szőnyegen tologatom, de lehet kislánynál vasaló, ha a vasaló deszkán vagy a ruha fölött tologatom. Az autista gyereknél a fakocka, az fakocka. Ha én azt mondom, hogy legyen most ez a báb, akkor ő hisztirohamot kap, mert az nem báb, az egy fakocka. Tehát, hogy ez a kreativitás, elképzelem olyannak, bele tudok helyezkedni másoknak a szerepébe, interakcióba akarom vonni a másikat, meg akarom neki mutatni a világomat, ez egy tipikus autista gyerekre nem jellemző tünet.
Mit tapasztalt akár ezen az előadáson is, hogy mennyire vannak a szülők ezzel tisztában, és mennyire próbálják tényleg betartani ezeket a szabályokat, és mennyire hallottak új dolgot ezáltal az előadás által?
Hát, ezt tőlük kellene megkérdezni. Én azt látom, ha nem is most, akkor nem tudom oda vonatkoztatni a tegnapi napra. Nagyon érdeklődőek voltak az anyukák, utána még egy picit maradtam, és akkor voltak személyes, konkrét kérdések is, amelyeket talán így könnyebb föltenni, hogyha egy picit ilyen elfogadóbb, zárt környezetben vannak az édesanyák. Inkább én azt gondolom, hogy hát minden szülő szeretné a gyerekének a legjobbat, nincsenek tisztában ezzel, hogy mennyire ártalmas a tablet, vagy mennyire ártalmas a telefon. Eleinte azért nagy kerek szemekkel néztek rám, hogy ezt én nem gondolom komolyan, hogy 2 éves korig nulla képernyő idő, és akkor erről kezdtünk egy picit beszélgetni, hogy de ha már ezt nem tudták, és megcsinálták, tehát hogy sajnos megtörtént a baj, és a gyerkőc kvázi hisztizik a telefonért, akkor hogyan lehetne ezt csökkenteni, megszüntetni, más típusú játékokat bevezetni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nyitottak voltak, és nagyon érdeklődőek ebből a szempontból, hogy ha már baj van, akkor azért hogyan fordítsuk ezt még vissza, mert azért még nem késő egy ilyen 2-3 éves korban.
Eltelt 15 év a Nyíregyházi Babaklub életében, és mit terveznek a következő időszakban, mit szeretnének akár idén, akár a későbbiekben elérni? Lesznek esetleg újítások, vagy újdonságok?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én már így a vezetőségben tényleg csak vendégként vagy meghívottként vagyok benne. Én azt gondolom, hogy mindig igyekeznek valamilyen új fajta eljárásmódot, akár gyógypedagógiai, akár pszichológiai terápiát, de akár mesemondást, mozgásfejlesztést. Alap dolog a babaklubban ez a kötődő nevelés a kendővel, akár a baba hordozó eszközökkel. Tehát én azt gondolom, hogy maga a babaklub most már azért bizonyította, hogy van rá szükséglet és igény. Én nagyon bízom abban, hogy 30 év múlva is élni fog, vagy fenn fog maradni. Én mindig változnak a babaklubnak az éppen aktuális irányító személyei, hiszen ahogy nőnek föl a gyerkőcök, az anyukák visszaállnak dolgozni, és erre az önkéntes karitatív tevékenységre nincs nagyon idő, de mindig igyekeznek az aktualitásokat figyelembe véve egy-egy előadót meghívni. Havi szinten van mindig valamilyen összejövetel. Hetente van babaklub továbbra is, úgy, ahogy anno a mi időnkben volt, akkor csak egy apró kis közösség jön össze, és tényleg ez a szupportív támogató környezet az, ami megjelenik, de ha igény van rá, akkor azért a vezetőség mindig meg tud szólítani egy-egy szakembert. Azért most már annyira nagy a babaklubnak a ismeretségi köre, hogy mindig be lesz olyan személyes baráti kapcsolat, aki elmegy és tart egy kis előadást, egy kis workshopot, egy kis játékot.
Dibáci Zsuzsa 15 éve alapította a Nyíregyházi Babaklubot. A nyíregyházi pszichológus szakember, mint mondja, egy hiánypótló klubot hoznak létre, amely folyamatosan segítette és segíti a családokat. Dibáci Zsuzsa felhívta a figyelmet a digitális világ veszélyeire is, hiszen, mint mondja, már kimutatható, hogy azon kisgyerekek közül, akik sok időt töltenek a villogó képernyő előtt, sokan digitális autisták lesznek. Dibáci Zsuzsával Pokrovenszky Gergely beszélgetett.